leszek a te gyengeségedben.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A legmagasabb piros fokozatú figyelmeztetést adta ki a Hungaromet ZRT a hőség miatt. Jásznagy, Kunszolnok, Hajdúbihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyékben a napi középhőmérséklet 29 fok felett alakulhat. Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyékben másodfokú figyelmeztetés lesz érvényes, a napi középhőmérséklet 27 fok felett alakulhat. Emellett Jásznagy, Kunszolnok, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyékben elsőfokú citromsárga figyelmeztetés lesz érvényben az esetlegesen előforduló viharok miatt. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, esetenként szélerősödés, jégeső is kialakulhat. Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm meghaladó mennyiségű csapadék hullhat. Nagyon erős lesz az UVB-sugárzás majd napközben. Normál bőrtípusnál már 15-20 perc napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet. Tetőzik a hőhullám, de a következő napokban majd továbbra is kánikula, bőven 30 fok feletti csúcshőmérséklet várható. A tagállamok helyett Magyarország fizeti meg annak az árát, hogy az unión belül ne legyen szükség határvédelemre, mondta az Indexnek adott interjújában a pénzügyminiszter. Varga Mihály egyebek mellett azt nyilatkozta, a leköszönő uniós költségvetési biztos Johannes Hahn lemondta a tervezett találkozót, amelynek eredeti tervében az szerepelt, ellátogat a déli határhoz is. Szavai szerint a külső határok védelme az uniós szerződések szerint az ország kötelessége, és miközben az erre fordított összeg éves összevetésben kétszerese a családi adó és járulékkedvezménynek, addig az Európai Bíróság még 200 millió eurós bírság megfizetésére is kötelezte hazánkat a menekültügyi jogszabályok megsértése miatt. Ehelyett 700 milliárd forintos költségtérítés járna Magyarországnak, jelentette ki Varga Mihály. Fontos együttműködési program zajlik a kereskedelem, az egészség és a gyógyszeripar, a képzés és a környezetvédelem terén Magyarország és Chile között, a két ország pedig ezt még tovább kívánja fejleszteni, közölte a külgazdasági és külügyminiszter Santiago de Chileben. Szijjártó Péter hangsúlyozta, mindkét ország a világkereskedelem szabadságában érdekelt, együtt lépnek fel a nemzetközi politikai és gazdasági intézményekben ezért, mondta. 10 milliárd forintból folytatódik országszerte a mellékutak állapotának javítása a Magyar Falu program keretében, közölt a miniszterelnökség az MT-vel. A Magyar Közút ZRT-vel együttműködésben megkötött támogatási szerződés értelmében az összeg a közútkezelő rendelkezésére áll, így a munkálatok megkezdhetők. Mintegy 132 kilométeren végeznek majd nagyfelületű burkolatjavítási munkálatokat, összesen 65 helyszínen. Megjelent a Határtalanul program 2024-25. Évi pályázati kiírása, ezzel a hetedikesek utazhatnak a szomszédos országok magyar lakta területeire, közölt a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára. Potápi Árpád János ezúttal is rámutatott, a kirándulások során a gyerekek nem csak megismerik a határon túli területek tájait, természeti kincseit és épített örökségét, hanem személyes benyomást szereznek és kapcsolatokat építenek ki a külhoni magyar gyerekekkel, közösségekkel. Az indulás óta napi csaknem 500 időpontot foglaltak a betegek az egészségablak mobil alkalmazással a járó beteg szakrendelőkben, közölt a belügyminisztérium parlamenti államtitkára. A július elején elindult és fokozatosan bővülő lehetőséggel országosan egyre több szakrendelésre tudnak a betegek digitálisan időpontot foglalni, hívta fel a figyelmet Rétvári Bence. Az alkalmazást már több mint 3 millióan letöltötték mobiltelefonjukra. A Nemzeti Versenyhatósága a feltárt jogsértések miatt 382,5 millió forintra bírságolta a Booking szállás közvetítőt. Ez minden idők legmagasabb utóvizsgálatban kiszabott GVH bírsága. Az ok, hogy a Booking nem teljesítette maradéktalanul a korábbi jogsértések megszüntetését előíró kötelezettségeit, továbbra is alkalmazta a jogsértő kommunikációs gyakorlatát, illetve a fogyasztók pszichés befolyásolását is. A floridai szövetségi kerületi bíróság elutasította a Donald Trump volt amerikai elnök ellen bizalmas iratok gondatlan kezelése ügyében indított eljárást a vádat képviselő különleges ügyész személynek szabálytalan kinevezése miatt. A mostani döntés újabb jogi győzelmet jelent a republikánus párti elnökjelölt aspiránsnak, miután az amerikai legfelsőbb bíróság július 1-én megállapította, hogy büntetlenség illeti meg az Egyesült Államok volt elnökét hivatalos minőségében hozott intézkedéseinél. Őrizetbe vették Marcin Romanovsky volt lengyel igazságügyi miniszterhelyettest, a fő ellenzéki frakció a Jog és Igazságosság alsóházi képviselőjét, és házkutatást végeznek nála. A lengyel államügyészség közlése szerint a képviselő az állami vagyonban nagymértékű kárt okozó szervezett bűnözői csoportban vehetett részt. Végül az időjárásról. A sok napsütés mellett majd erőteljes lesz a gomoly felhőképződés, szorványosan alakulhat ki zápor, zivatar, a szél több helyen megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 20-21, napközben 36-38 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Agri a nyári játékok.
Fani mani, avagy a rossz pénz nem vészel.
Vígjáték július 24-én 21 órai kezdett el az Egri Várban. Színpadon Hujber Ferenc és Bangsza Zoltán.
Megjelent az új ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.
A mai előadásban Vörös Sándor költészetével fogunk megismerkedni. ...1913-tól 1989-ig élt. Költészetét az elvont, humanisztikus eszmék játékos megfogalmazása jellemzi. A csilingelő rímek és a feltűnő zeneiség mély filozófiát és finoman rezgő istenhitet rejt. Vörös Sándor anyámnak. Termő ékes ág, te jó anya! Életemnek első asszonya. Nagy meleg virágágy, párnahely, hajnal harmatával telt kehely. Benned kaptam első fészkemet. Szívem a szíveddel lüktetett, én s nem én közt nem volt mezsgyehegy. Benned a világgal voltam egy. Álmom öbleidbe újra visszatér, álmom öbleidbe újra visszatér. Alabástrom bálvány. Jó anya, életem hatalmas asszonya. Szemed íziz, smaragd dísze, tiszta, szép. Hajad pallasz brons és akja színe ép. Csak arcodon lett keményebb minden árny, mint a délutáni égen vércseszárny. Első szép játékom, jó anya, gyermekségem gazdag asszonya. A kamaszkor tőled elkuszált, szemem a szemedbe nem talált. Így tűnődtem, miért szült? Miért szeret, ha örökre élni nem lehet? Én miattam annyi mindent ölt, temet. Miért nem tett a hóba inkább engemet? A kamaszkor tőled elkuszált. Férfi szívem újra rád talált. Férfi szívem a szívedre rátalált. Megköszön most percet, évet és halált. Álmom karjaidba visszatér. Álmom karjaidba visszatér. erős ház, szép zászló, jó anya, sorsomnak nyugalmas asszonya. Majd ha cseppig átfolyt rajtam mind elét, úgy halok az ősegészbe, mint beléd. Vörös Sándor édesanyjáról így vall Szerdahelyi Pál. Nagyon egyedülállónak érezte hát magát, mégsem volt egyedül. Kimagaslóan művelt, több nyelven beszélő édesanyja oltotta beléje az irodalom szeretetét, és tanította már 4-5 éves korában németre, franciára. S ez a társtalan csöngei gyermek a könyvek csodálatos birodalmában talált társakat, magának egy életre. Csöngéről a Révai Nagy Lexikona 1912-ben azt írta, hogy Csönge egy kisközség Vasvár megye Celdömöl kijárásában 1145 magyar lakossal. Továbbá Szerdahelyi Pál azt írja, Vörös Sándor Szombathelyen született ugyan, mégis a cseridombok tetején gubbasztó kis kemenes aljai falut Csöngét tekintjük szűke pátriájának, mert itt töltötte gyermek és ifjúkori éveit. Itt kezdett verselni is. Édesapja huszártiszt volt, édesanyja pedig Blaskovics Mária, az ő édesapja pedig Babits Mihály apjának volt bírósági kollégája. Amint mondtuk, 4 nyelven beszélt, és gyermekét már igen kicsi korában irodalomértővé nevelte. A költő gyermekkorát Csöngén töltötte, Pápán és szülőfalujában tanult, de gyenge szervezete miatt sokszor volt magántanuló. 15 éves korától csodagyereknek nevezték. Később megismerkedett Kosztolányival, Babicssal, Füst Milánnal is személyesen. 1933-tól a Pécsi Egyetemen tanult jogot, majd földrajz-filozófia szakon végzett. 39-ben doktorált, a Vers születése című disszertációja megírása után. 1936-37-ben távol-keleti utazást tett a Baumgarten-díjból. 1940-41-ig a Fővárosi Egyetemi Könyvtár, majd a Pécsi Könyvtár, majd az Országos Széchenyi Könyvtár volt munkájának színhelye. A háború idején Csöngén élt, majd Pesten ismét könyvtáros lett 1951-ig. 1947-ben vette feleségül Károlyi Ami költőnőt, aki 1909-től 2003-ig élt. 1970-ben Vörös Sándor Kossuth díjat kapott, és 1989. január 22-én halt meg. Költészete részben a nyugat hatását mutatta, főként Babits, másrészt az ókínai költészet, a hindú, a babiloni szemlélet és az ősi mítoszok hatását. 1938-ban megjelent a Teremtés dicsérete című kötete, és ebben található az előbb idézett Anyámnak című verse. Vörös Sándor gyermekkoráról elmondhatjuk tehát, hogy sokszor volt magántanuló betegségeinek köszönhetően, de már gyerekkorában megismerkedett osztrák nevelőnője hatására Shakespeare és Schiller drámáival. A középiskoláit is több helyen végezte, Szombathelyen, Gyűrött, Sopronban. Egyik interjújában azt állította, hogy én nem azt az abrakot ettem, amit elém tettek, hanem amit akartam. 1932-től a Nyugatban publikált. Kosztolányi a magyar Rembónak nevezte Vörös Sándort. A Pécsi Egyetemen tehát először jogot tanult apja kérésére, majd földrajzot és filozófiát. Az 1950-es években a költőt világszemlélete miatt támadások érték, és ezért csak gyermekversei és műfordításai jelenhettek meg sokáig. 1970-ben tehát Kossuth díjat kapott, végre elismerték. Dr. Zeyzel Endre a Költők, Gének, Titkok című művében Vörös Sándorról így ír. Vörös Sándor különleges helyet foglal el a magyar költői géniuszok között. Csoda gyermekként indult, és alkatát, meg költői teljesítményét ismerve tulajdonképpen az is maradt. 21 éves korában írta Babits Mihály a Nyugatban. Nem mulaszthatjuk el ez alkalommal külön is felhívni a figyelmet a fiatal Vörös Sándor különös tehetségére, mely még kiszámíthatatlan meglepetéseket hozhat azoknak, akik a magyar líra jövője iránt érdeklődnek. Eddig az idézet, és akiről a baráti körében gyakorta mondogatta. Idézet: Vörös Sándor az utód, s valóban magyar Orfeuszként a poéta géniusság új modelljét valósította meg a hazai költészetben, nem is beszélve szokatlanul hosszú életéről. Az értők szerint Vörös Sándor úgy rendelkezik a magyar nyelvi géniusszal, mint Tolsztoj az orosz falvak lelkével. Mindkettő az azonosulás nagy titka, írta Kardos Tibor. Most pedig részletek következnek a Teljesség felé című írásából. Az őstudás, az egyetlen igazi tanulás, a lényünkben szunnyadó tudásnak tevékenyé ébresztése. Az emberalkatban rejlő őstudás lényegileg mindenkiben azonos, érvénye teljes. Az őstudás az egyetlen alkalmas alap, ami rajta alapszik ronthatatlan, ami elgondoláson alapszik szétmálló. Vörös Sándor 10 lépcső. Szórd szét kincseid, a gazdagság legyél te magad. Nyűjt szét díszeid, a szépség legyél te magad. Feledd el mulatságaid, a vígság legyél te magad. Égesd el könyveid, a bölcsesség legyél te magad. Pazarold el izmaid, az erő legyél te magad. Ost ki lángjaid, a szerelem legyél te magad. Üzd el szánalmaid, a jóság legyél te magad. Dúld fel hiedelmeid, a hit legyél te magad. Törd át gátjaid, a világ legyél te magad. Vedd egybe életed, halálod. A teljesség legyél te magad. Szembefordított tükrök. Örömöm sokszorozódjék a te örömödben. Hiányosságom váljék jósággá benned. Egyetlen parancs van, a többi csak tanács. Igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek javára legyél. Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás. Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra. A vágyak idomítása. Ne mondj le semmiről, mert ki amiről lemondott, abban elszáradt. De kívánságaid rabja se legyél. Visszafojtott szenvedélyekkel vánszorogni, épp oly keserves, mint szabadjára eresztett szenvedélyek között morzsolódni. Ha a vágyaidat kényezteted, párzanak és fiatszanak. Ha a vágyaidat megölöd, kísértetként visszajárnak. Ha vágyaidat megszelídíted, igába foghatod őket, és sárkányokkal szánthatsz és vethetsz, mint a tökéletes hatalom maga. Az egyéniség szétbontása. Egyenként vizsgáld át egyéniséged minden tartalmát és rendezgesd. Figyeld meg szokásaidat, honnan erednek, mit művelnek, hová tartanak. Bors szét egyéniségedet, és minden tartalma idegenként fog mutatkozni előtted. Bonts szét egyéniségedet, és ne félj, hogy elszegényedsz, mert helyébe tódul a határtalan összefüggés gazdagsága. Az egyéniségről még így ír későbbiekben. Akin egyénisége uralkodik, ha előre jut, pöffeszkedővé, ha lemarad, rongyá válik, s aki egyéniségén uralkodik, valójában nem érinti a szerencse és a bal sors. A jóságról. Ne kívánd senki szeretetét. Ne utasítsd el senki szeretetét. Úgy áradjon szereteted, mint a tűzfénye melege. Mindenre egyformán. Akik közel jönnek hozzád, azokra többesség fényedből és melegedből, mint akiknek nincs szükségük te rád. Családtagjaid, mindennapi társaid, s a hozzád fordulók olyanok legyenek számodra, mint a kályhának a szoba, melynek melegítésére rendelik. A közösségjavításról. Ír magját se tűd magadban semmiféle társadalomjavító szándéknak, mert minden elvont közösség kötkép, és aki a ködben rohangál, előbb-utóbb elevent tipor. Tiszteld, ápold szűkebb és tágabb otthonodat, a családot, a nemzetet, az emberiséget. De egyiket se tévezd össze azokkal, kike fogalmakra hivatkozva ártalmasat követelnek. Mi ártalmas? Ha Pétert azzal akarod segíteni, hogy Pált visszaszorítod, amelyik nemzet ezt homlokán viseli, nem vészel soha. Péterrel azonosítom magam, Pált nem szeretem, Pétert megcsókolom, Pált megverem. Ez az érzelgősség. Ez a közéleti elgondolások közös váza. A jelenkor ettől koldul. Bárkit csak úgy segíthetsz, hogy más rovására ne essék. Népedet és az emberiséget csak azáltal javíthatod, ha önmagadat javítod. Az igazság sosem az emberiséget, mindig csak az egy embert válthatja meg. Földi és égi hatalom. Amit nekem adsz, mindenkinek adod, hirdeti a földi hatalom. Amit mindenkinek adsz, nekem adod, hirdeti az égi hatalom. Az országhoz. Amelyik nemzet fölényben akar lenni más nemzetek fölött, hóhérrá vagy bohóccá válik. Nemzetük életét elmocsarasítják, kik nemzetük valódi vagy vélt erényeit hangoztatják, s a kíméletlen bírálatot tűrni nem akarják. A legnagyobb csapás, ami egy népet érhet, ha egyoldalú irányítással az ítélő képességét tönkreteszik. Az ilyen nép elzűlik, és mennél vásáribb kalandor nyúl érte, annál könnyebben odadobja magát. Nincs az a kívülről jövő veszedelem, végigdúlás, évezredes elnyomás, mely ezzel fölérne. A haszonleső vallásosság. Olyik ember a vallásosságot csereüzletnek nézi. Az ember kötelessége, hogy jól viselkedjék, Isten parancsainak és az előírt szertartásoknak eleget tegyen. Isten dolga, hogy az embert ugyanoly arányban lássa el földi javakkal, amennyire jól viselkedett, a parancsokat követte, a szertartásokat elvégezte. Eszerint a legvallásosabb és legjobb embereknek kéne leggazdagabbaknak lenni, s a vallástalanoknak és a törvényszegőknek nyomorogni kellene. Aki úgy vallásos, hogy cserébe hozzájusson a sóvárgott javakhoz, már is bebizonyította kapzsiságát és érdemtelenségét. Isten jósága nem hízlalda és nem jótékonysági intézmény. Az isteni szeretet változatlan sugárzása semmihez sem hasonlít kevésbé, mint a jótékonykodáshoz, a vágyak kielégítéséhez. Ha a vágyaid közül ki tudsz bontakozni, akkor éred el Istent. A sors. Cserélnél-e sorsot valakivel? Szeretnél gazdag lenni? A milliárdossal elcserélnéd a vagyonodat, de nem a sorsodat. Szeretnél népboldogító lenni? A királlyal vagy a népvezérrel elcserélnéd hatalmadat, de nem a sorsodat. Szeretnél szent lenni? A szenttel elcserélnéd fejlettségi állapotodat, de nem a sorsodat. Mindenki csak a saját sorsát bírja elviselni. A másé alatt összeesne. A sors mindenkinek az egyedül megfelelő táplálékot nyújtja, de aki nem tud minden zamatot egyformán kedvelni, az egyik ételt elégedetten csámcsogja, másiktól émelyeg, s egyik ételt azért emészti nehezen, mert mohón hapsolja, másikat azért, mert kiköpni kívánná. A nő és férfi. Részlet. A nő, ha dolgozik munkájába örömeit, bánatait, egész világát belesugározza. A férfi, ha dolgozik, munkája minden mást elfüggönyöz előle. A nő és férfi igénye nem fedi egymást. Épp ezért a nő kiegészítője nem a kiváló, teremtő férfi, hanem az arszlán, aki folyton sürög és a nőt magával sodorja, újra meg újra elkápráztatja, míg ez a kettős röpködés végül családi biztonsággá higgad. S a férfi kiegészítője nem a kiváló, éltető nő, hanem a bűbájos, aki a férfi érzékeit fel tudja pezsdíteni, s ezen át egész lényét lelkesedésbe ragadni, s ráadásul át tudja venni az illető férfi meggyőződéseit, kedvteléseit, terveit. Minthogy a nő ritkán találja meg egy személyben az arszlánt és családfőt, s a férfi a bűbájost és alkalmazkodót, innen a sok csalódás. Vörös Sándor, a nő. A nő tetőtől talpig élet, a férfi nagyképű kísértet. A nőjé, mind mely élő és halott, úgy, amint két kézzel megfogadhatod. A férfié, mindenről egy csomó kétes bölcsesség, nagy könyv, zagyva szó. A férfi akár bölcs, vagy csizmavarga világot dolgokká széthabarja. S míg zúg körötte az egyörök áram, címkék között jár, mint egy patikában. Hiába száll be földet és eget, mindig semmiségen átüget, mert hol egység van, részeket teremt, és névvel illeti a végtelent. Lehet kisember, lehet nagyvezér, alkot, srombol, de igazán nem él, s csak akkor él, vagy tán csak élni látszik, ha nők szeméből rá élet sugárzik. A nő mindennel pajtás, eleven csak az aprózó észnek idegen, a tétlen vizsgálótól összefagy, mozogj és mozgasd, s már királya vagy. Ő látsóvárgás, helyzeti erő, oly férfit vár, kitől mozgásba jő. Alakja bőre hívást énekel, minden hajlása életet lehel, mint menny a záport, bőven osztogatva. De hogyha bárki kétkedően fogadja, tovább libeg, s a legény vérig sértve letottyan címkéinek bűvkörébe. Valóság, eszme, álom és mese úgy fér hozzá, ha az ő köntöse, mindent, mit párja bölcsességbe ránt, ő úgy visel, mint cinkos pongyolát. a világot, mely észnek idegenség, bármeddig hántod, mind ő néki fátyla, s végső királynői díszruhája, a mesztelenség. Vörös Sándor 10 erkély. A teljes lét élet nélküli, a teljes örök lét idő nélküli, a teljes működés változás nélküli, a teljes hatalom erő nélküli, a teljes tudás adat nélküli, a teljes bölcsesség gondolat nélküli, a teljes szeretet érzés nélküli, a teljes jóság irány nélküli, a teljes boldogság öröm nélküli, a teljes zengés hang nélküli. A befejezés. Amit itt olvasol, több, mint világnézet és kevesebb, mint vallás. Több, mint világnézet, mert általa a dolgokat nem valamennyi irányból látod, hanem közös gyökerüknél tapintod. Kevesebb, mint vallás, mert nincs benne szó az isteni misztériumokról, melyekről csak jelképekben lehet beszélni. Nincs benne szó Krisztusról, a testet öltött Istenről, aki szakadatlanul meghal és poklot jár az emberért. Az itt mondottaknak nem az a rendeltetésük, hogy elhidd őket, hanem hogy igazi lényedre, igazi világodra eszméltessenek.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
Műsorunkat szerdán 13 óra 5 perctől ismételjük meg.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Esti mese.
Kedves gyerekek, ma este Berg Judit, Rumini és a Négy Jogar című hangjátékának 10. részét halljátok.
Szimati Szaniszló az ujjait morzsolgatta, és bajszát rágta növekvő izgalmában. Megérzése, ami eddig még sosem hagyta cserben, most rettentő nagy veszélyt jelzett. Baleset történt? Zátonyra futott a szél királynő? Kalózok támadták meg őket? Vagy valami ennél is rettenetesebb veszély zúdult rájuk? Szinte megőrült a félelemtől és a bűntudattól, hogy elengedte egyetlen gyermekét egy olyan kirándulásra, amelyre már az indulás előtt aggodalommal gondolt. Kopjás Kornél láttán még erősebb balsejtelen fogta el.
Semmi hír. Egy hang se. Ilyenkor bánom csak igazán, hogy nem vagyok olyan bölcs, mint Omnitudor, aki sokszor tisztán látja a jövőt és a múltat.
Hogy ez eddig nem jutott eszünkbe? Kérdezzük meg Omnitudort!
Kopjás Kornél és Szimati Szaniszló meg sem álltak Omnitudor szobájáig, ahová belépve döbbenten felkiáltottak. Omnitudor tava a sással, kövekkel, peremmel együtt eltűnt. Víznek, iszapnak, gödörnek nyoma sem volt. A kis tó helyén csupán egy szépen faragott íróasztal búslakodott. Maga a tágas csarnok is csepp dolgozó szoba méretűvé zsugorodott. Kopjás Kornélt minden eddiginél szörnyűbb balsejtelen fogta el. Az íróasztalhoz sietett, ahol első pillantása mindjárt egy neki címzett borítékra esett. Feltörte a pecsétet, és azonnal olvasni kezdte Omnitudor cirkalmas betűit.
Kedves Kornél barátom!
Rossz előérzetem nem hagy nyugodni, azért elhatároztam, hogy titokban magam is útra kelek a gyermekekkel. Legjobb tudásom szerint igyekszem megóvni őket minden veszedelemtől. A teknősök népének rám bízott kincsét természetesen magammal viszem, hiszen őrzését egyetlen pillanatra sem ruházhatom másra. Ezt a levelet csak akkor fogod megtalálni, ha valóban okod volt az aggodalomra, és tényleg baj ért minket. Hogy miféle baj, én most előre meg nem mondhatom. De ha már bekövetkezett, megtudhatod az igazságot a hírharangtól.
Kopjás Kornél felpillantott. Most vette csak észre az íróasztal sarkán álló kopott vasharangot. Olyan vénséges vén, rozsda, marta és horpat volt, hogyha Omnitudor levele nem figyelmeztet rá, magától biztos nem jutott volna eszébe kézbe venni. A helytartó óvatosan megemelte a harangot. Mivel semmi sem történt, finoman rázni kezdte. A hatalmas harangnyelv fülsértő hangot hallatott, ahogy nekiütődött a harang rozsdás falának, de ezen kívül semmi említésre méltó nem történt. Kornél úr zavarodottan pillantott Omnitudor levelére, amit a nagy izgalomban nem olvasott végig. A folytatásban ez állt.
Rád ruházom a harangot, de nagyon kérlek, használd bölcsen. Csupán két darab létezik belőle a világon. Omnitudor. Utóirat. Kíváncsi vagy? Faggathatod. Ami elmúlt, megtudhatod. De csak azt árulja el, amit biztos tudnod kell. A hírharang duplán kong. Visszhangozza, amit mond.
Ettől nem lettünk sokkal okosabbak.
Én sem értem. Teljesen. Annyi minden esetre kiderül belőle, hogy faggatóznunk kell.
Próbáljuk meg.
Hírharang. Tudasd velünk, hogy mi történt a gyermekeinkkel.
A szélkirálynő nevű hajó elrabolt a kopjás Ábelt és Szimati Johannát.
Kinek a megbízásából, mit akarnak tőlük?
Hová viszik őket?
Ott van velük Omnitudor.
De a hírharang néma maradt.
Nem lett volna szabad elengedni őket.
Ezen már nem segíthetünk. Inkább próbáljuk meg kitalálni, mi történhetett, és hogyan menthetnénk meg őket.
Egy biztos. Amikor a szélkirálynő először járt nálunk, már akkor érezhető volt a honfitársaim körül levegő veszély. De azt hiszem, ők maguk még tiszta szándékkal, őszinte barátként érkeztek.
Én is így gondolom.
Innen egyenesen Gátvárosba mentek, Hodrikhoz.
Már pedig akkor Hodrik parancsait teljesítik. Talán nagy jutalmat ígért nekik, ha segítenek aljas tervét végrehajtani. Valószínűleg minket akar sakban tartani a gyermekeink fogvatartásával.
De mit akarhat? Megszerezni kopjás véget?
Nem tudom.
A két úr megállapodott, hogy Kopjás Kornél hadihajójával a gyermekek kiszabadítására indul, míg Szimati Szaniszló otthon marad a várat őrizni. Kornél úr úgy döntött, magával viszi a hírharangot, és másnap este, amikor a szélkirálynő már vélhetően befutott Gátvárosba, újra megpróbálja kifaggatni.
Már csak azt nem értem, miért írja Omnitudor, hogy a hírharang duplán szól, és víz hangzik.
Talán egyszer még ezt is megtudjuk.
Ugyanabban a pillanatban, amikor kopjás végen a hírharang Ábel és Johanna elrablásáról kongta a hírt, egy másik harang is megkondult Gátvárosban, egy kis, sötét szobában. Ez volt a hírharang párja, amely külsőre-belsőre, mintha ikertestvére lett volna Omnitudorénak. Csupán egy ütemkéséssel visszhangozta testvére szavait.
A szélkirálynő nevű hajó elrabolt a kopjás Ábelt és Szimati Johannát.
A hangra izgatott csoszogás hangzott fel a másik szobából, majd fekete köntösben, viaszt gyertyával a mancsában megjelent az ajtóban Ákum Vákum, a tudós cickány, Hódító Hodrik tanácsadója és udvari jövendőmondója. Lekapta a hírharangot a polcról, és figyelmesen szemügyre vette, mintha most látná először.
Különös, különös. Megszólalt, sok év után először. Mit nem adnék, ha hallottam volna, mit mond?
Hirtelen ötlettől vezérelve felpattant, egy hatalmas fiókos szekrényhez sietett, amelynek a tetején üveggömb állt letakarva. Alján különösen csillogó folyadékban szerpentínia, a kis aranykígyó hevert összetekeredve. Mozdulatlanul nyitott szemmel feküdt, és még akkor sem változtatott testhelyzetén, amikor ákum-vákum lekapta a gömbről a sötétítő rongyot. A cickány átcipelte a gömböt az íróasztalra, a fiókból vékony pálcát húzott elő, és óvatosan, nehogy a pálca nyomán egyetlen csepp víz is felfröccsenjen, beleszúrt a gömbbe.
Mozdulj meg, és beszélj! Az imént elhangzott valami a szobában. Te itt voltál, biztosan hallottad. El kell árulnod!
Kérdezd meg a harangodat, mit mondott.
Hogyis ne! Nem kérdezek a harangtól semmit, mert Omnitudor, az a rémes teknős, még megtudja, hogy figyelem őt.
Szerpentinia gúnyosan sziszegett. Ákum-vákum magában fortyogva a gondolataiba merült.
Omnitudor nem akarná, hogy én megtudjam, hogy kiderült a fiú elrablása. Talán valaki más használta a hírharangot. Tehát Omnitudor nincs a harang közelében. De akkor hol van a vén teknős? Lehet, hogy a hírharangot és kopjás véget hátrahagyva elmenekült a jogarral együtt? Meg kell találnunk.
A valóságban 3-4 órán át pihent a társaság, mégis mindannyian úgy érezték, alig egy perce hunyták csak le a szemüket, amikor Omnitudor csendesen megrázta őket.
Nem sokára fel kell a nap. Ideje útra kelnem.
Rumini, Balikó, Ábel és Johanna pillanatok alatt elkészültek.
Tiszta a levegő!
Johanna csendben kilépett az ajtón. A kabin sor széléhez settenkedett, hogy onnan tartsa szemmel az őrök mozgását. A többiek rögtön a korláthoz tódultak. Ugyan a perem nem volt túl magasan, Ábelnak éppen csak a derekáig ért, de az egész korlát kissé befelé hajolt, ami szinte lehetetlenné tette, hogy Omnitudor magától kikapaszkodjon. Ábel, Rumini és Balikó minden erejüket megfeszítve megragadták a teknős páncélt. Az öreg bölcs maga is megpróbált segíteni, szájával a korlátot markolta, miközben igyekezett egyre feljebb húzóckodni. Nagy keservesen majdnem a peremig emelték, de nem tudták megtartani, és Omnitudor nagy koppanással visszazuhant a fedélzetre.
Ez így nem fog menni. Ábel, fordulj meg és próbáld a farkat használni emelőnek. Egyikünk alulról segít, a másik felkapaszkodik a korlátra, és onnan húzza. Talán úgy menni fog.
Itt az övem. Ennél fogva emelhetitek.
Ábel leoldotta aranycsatos övét, és neki készült. Az öreg teknős úgy zöttyent rá a kemény hótfarokra, mintha sütőlapáton ülne. Balikó lovagló ülésbe helyezkedett a korlát peremén, Rumini átcsúsztatta az övet a teknős hasa alatt, a végét Balikó kezébe nyomta. Aztán Ábel farka mellé állt, hogy segítsen az emelésben. Ábel 3-ig számolt, neki veselkedett. Rumini teljes erejével támasztotta, miközben Balikó az öv segítségével húzta, emelte a vén teknős békát.
Jönnek!
Balikó a korláton ülve látta, hogy Johanna kilép a takarásból, és az őrök elé siet. Mindenképpen meg kell akadályozni, hogy Bojtos Benedek őrszemei a kabin sorra fordulva észrevegyék, mi zajlik a korlátnál.
Gyorsan!
Újra neki rugaszkodtak. Omnitudor már a perem magasságába ért, az egyetlen gond az volt csupán, hogy éppen Balikó combjánál feszült neki a korlátnak.
Várjatok, kicsusszanok mögül le!
Ebben a pillanatban a kabin sor végén befordult a két őr, magával rángatva a kézzel lábbal tiltakozó Johannát.
Riadó!
Most!
Omnitudor teljes erejével a magasba lendítette magát. Ábel és Rumini hatalmasat taszítottak rajta, és a teknős béka a következő pillanatban a tengerbe zuhant, magával sodorva Balikót, akinek nem sikerült kiszabadítani magát a páncél alól.
Balikó! Valiko! Valiko! Valiko!
Rumini és Ábel a korlát felett áthajolva bámulták a vizet. Ábel hirtelen hátrafelé bökött. A hajó mögött, a víz mélyéről különös, rubinvörös fény ragyogott elő, mintha valamilyen víz alatti tünemény volna. Rumini Ábelra bámult.
A jogar! Az még a vízbefúlástól is megvéd. Te is hallottad, mit mondott az öreg. Biztosan vele van Balikó, hiszen az övemnél fogva ő tartotta Omnitudort. Most kénytelenek lesznek együtt szökni.
Remélem, igazad van.
Eddigre már az egész legénység körülöttük nyüzsgött. A kapitány döngő léptekkel közeledett.
Rominit is a két foglyot azonnal vezessék a kabinomba, hogy kihallgassam őket. Az öröket külön kéretem. Ezt a figyelmetlenséget nem ússzák meg szárazon. A többiek munkára!
Miközben a legénység felvonta a vitorlákat, hogy az újra feltámadó szélben folytathassák útjukat, Ruminit, Ábelt és Johannát a kapitány elé vezették. Kopjás Ábel rendíthetetlen nyugalommal állta a kapitány vallatását, és majdhogy nem pimaszul válaszolgatott a rázúduló kérdésözönre.
De hogy eshetett Balikó a tengerbe?
Levelet írtunk atyámnak, és egy jókora palackba zárva be akartuk vetni a tengerbe. Azt reméltük, hogy a jósors áramlat Kopjás végbe sodorja az üzenetet, de Balikó megbillent.
Ábel nagyon vigyázott, hogy Omnitudorról még véletlenül se tegyen említést. Rumini elismerő pillantással nyugtázta barátja remek színészi képességét. Úgy tűnt, a kapitányt sikerült félrevezetni.
Micsoda ostobaság! Palackpóstát dobni a tengerbe, hogy majd az áramlat kézbesítse! Szerencsétlen Balikó, ezért igazán felesleges volt vízbe pusztulnia.
Ma este Berg Judit, Rumini és a négy jogar című hangjátékának 10. részét hallottátok. Jó éjszakát kívánunk!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Szabó József atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosa folytatja az imádság művészetéről szóló elmélkedést.
A következő imamód a szemlélődő ima. Talán sokan úgy gondolják, hogy a szemlélődés az nem halandó embernek való. Vannak szentek, őket tiszteljük, szeretjük, ők tudták, hogy mi a szemlélődés, ők misztikusok voltak, de az csak egy-két embernek sikerült, nekünk egyszerű hétköznapi embereknek, keresztényeknek esélyünk sincs, ki tudja, milyen nagy és magasztos dolog az, ezért ez nekünk nem fog sikerülni. És azt gondolom, hogy sokan már le is mondanak eleve arról, hogy szemlélődjenek, sokszor talán nem is tudják, hogy mi az, de az esélyt sem adják meg maguknak, hogy hát, ha én is tudok szemlélődni. Azt is sokszor hallottam, hogy én nem vagyok olyan fajta, nekem az nem való. Maga a szemlélődés minden embernek való, mert az Isten teremtett meg bennünket, és mindenkit úgy alkotott meg, hogy képes a szemlélődésre. Ez nem fajta kérdése, nem is tehetség, nem is egy lelki karakter kérdése, hanem minden ember képes a szemlélődésre, mert az Isten így teremtett meg bennünket. De hogy egyszerű képekkel kezdjem, hogy mit is jelent szemlélődni, azt hiszem, hogy fel tudunk magunknak idézni kisgyermekeket, akik valamit néznek. Akár egy emberi arcot, egy kis állatkár, valami fűszálat, vagy bármilyen játékot, és látszik, hogy az egész szemük kinyílik, az egész arcuk valamire figyel, és hogy befogad. Nem gondolkodnak, hanem ott vannak valaminél, és engedik, hogy az a dolog, az a személy, állat, vagy bármi más hasonl rá. Egyszerűen magukon kívül vannak, vagyis extázisban, és úgy fogadják be ezt a valóságot. És annyira látszik az arcuk, hogy az egész lényük ott van annál a dolognál, vagy személynél, és az egész lényük egy nagy befogadás. Hát röviden ez a szemlélődésnek, a szemlélődő imának a lényege. Itt nem gondolkodunk, hanem a befogadáson van a hangsúly. de akár egy másik képpel is megvilágítva, amikor elmegyünk kirándulni, és látunk egy gyönyörű szép tájat. Ez lehet valamilyen szép virágos rét, az erdő, a hegyek, bármi, ami gyönyörű. A felhők a naplementen, és amikor megállunk, és csak nézzük, és nem gondolkodunk rajta, hogy ez mennyi fa lehet, milyen virág ez, mit lehet ebből a fából készíteni, hanem engedem, hogy hasson rám. Egyszerűen gyönyörködöm benne. De valaki akár nézi az unokáját is, vagy a szerelmét, vagy bárki, aki fontos számomra. Sokszor nézem azt a szemét, és nem gondolkodok rajta, hanem engedem, hogy a szépsége, az ő egyénisége, a mosolya, vagy bármit is tesz, az hasson rám. És ez a szemlélődésnek az alapvető pszichés alapja, hogy befogadok, engedem, hogy a másik dolog hasson rám, de úgy, hogy nem akarom kontrollálni. Nem én akarom megmondani, hogy mi történjen, hanem engedem, hogy a világban lévő összes szépség, amit most nézek, hogyan hat rám, és hogyan alakítja át az életemet. Aki tud szemlélődni, ez lehet egy személy, táj, bármilyen dolgot, az az ember be tud fogadni, tud pihenni, és nagyon sok élményben lesz része, mert engedi, hogy a valóság hasson rá. Aki nem tud szemlélődni, az nem engedi meg, hogy a dolgok hatással legyenek rám. Mindent én akarok kontrollálni, az értelmemmel próbálok mindent megragadni, vagy a hasznosság alapján értékelni dolgokat, és ilyenekre, hogy most én figyeljek, meg szemlélődjek, hát ki rá a mai világban ilyen dolgokra, az haszontalanságnak tűnik. Márpedig a szemlélődés emberileg nézve is egy nagyon fontos lelki folyamat, az imádság szempontjából pedig még fontosabb, hogy hogyan tudom az Urat szemlélni. Amikor a szemlélődő imáról beszélünk, akkor természetesen maga az Isten van a középpontban. Persze meg lehet őt látni a tájban, a virágokban, egy emberben, bármiféle emberi szépségben, mert az Istennek a teremtményei, az Istennek a dicsőségéről, szépségéről mesél minden. Gondoljunk Szent Ferencre is, aki megírta a naphimnuszt, és az egész teremtett világot az Isten szemével nézte, mint az Istennek a tökéletes alkotása, mint az Istennek a csodája. Ez a szemlélődés. És erre minden ember képes, legfeljebb azért nehéz ebben az állapotban megmaradni, mert sokszor sietünk, szaladunk, intézünk, más gondolkodunk, nem tudunk a jelenben lenni, mert sokszor vagy a múltban gondolkodunk, vagy már a jövőt nézzük, hogy mi lesz akkor, ha alapon, és ebből jön a tervezgetés és az aggodalmaskodás. És a jelenben nem tudunk élni. Ezért, amikor a szemlélődő imát gyakoroljuk, az egyik legegyszerűbb imaforma, azonban azt teheti nehézzé, hogy mindig szaladunk, rohanunk, az egész világ rohan, és hogy sajnáljuk az időt arra, hogy megálljunk, és hogy így tudjuk szemlélni magát az Istent. Ezért, amikor szemlélődni akarunk, először egy ilyen belső döntést kell hoznunk, hogy engedem, hogy a dolgokat tudjam ízlelni, tudjak befogadni, és hogy ez hat rám legmélyebben, ez alakítja át az életemet. Azt is láthatjuk, hogy sok ember rohan, szalad, siet, sok a dolga, de egyre több a mentális betegség, sőt a testi betegségek is. Annyiféle baj nyavolja, akár egyéni szinten, családi vagy társadalmi szinten előjön, annyi baj van, de az embernek még sincs ideje, hogy megálljon, és hogy az Isten szemléje, és engedem, hogy ő szeressen, és engedem, hogy az ő lénye, a szeretete átformálja a bensőmet. Márpedig ez az imaforma az, ami a legmélyebben át tud alakítani. Sokszor, és persze most mindig általánosságban beszélek, sokszor mi az értelmünkkel imádkozunk. Például, aki sokat imádkozik, lehet, hogy mond litániát, rózsafűzért, sok mindent imád, de ő kontrollálja, hogy mi történjen az imában. Valaki nem tud csendben lenni, állandóan mondani kell valamit, valamit csinálni kell, mert a csenden nem tud mit kezdeni. És persze ezek az imaformák is jók, de azonban fontos, hogy megálljak, és ne csak mondjak vagy kérjek, hanem meg tudjak állni, és be tudjam fogadni azt, amit az Isten nekem mondani akar, vagy egyáltalán az ő lényét. Talán legegyszerűbb ezt gyakorolni magában a szentségimádásban. De főleg akkor, amikor nem valamit akarok tenni, nem mindig én akarok tenni, hanem egyfajta befogadó lelki állapotban vagyok, és engedem, hogy az Úr azt tegyen bennem, amit csak akar. Amikor a szemlélődésről gondolkodunk, akkor az egyik nagy ellenség a szemlélődő életmódnak, magának a szemlélődésnek a rohanó idő is, hogy megyünk és nem érünk rá, vagy ha van egy kis időnk, akkor pedig nem tudunk lecsendesedni. Márpedig ez az alapja, hogy én meg tudjak állni, és be tudjak fogadni. De sajnos ez nem csak az Istennel kapcsolatban van így, hanem embertársainkkal is. Talán sokszor nem tudunk megállni, és nem tudunk úgy odafigyelni a másikra, hogy nem csak valamilyen szöveg, üzenet hangzik el, amit befogadok, nem csak praktikus dolgokat beszélünk meg, hanem engedem, hogy a lénye hasson rám. Engedem, hogy lássam az ő szemét, halljam a hangját, meg tudjak állni, tudjam őt szeretni, és egyszerűen be tudjam fogadni mindazt, amit mond, és mind, ami az egész lényege. Ha azonban praktikusan gondolkodunk, és mindent ilyen szempontból nézünk, akkor ez felesleges. Fiam, mondd el gyorsan, közben mosogatok, valamit csinálok, három mondatban mondd el nekem, hogy mi bajod van, utána válaszolunk rá, nincs idő. Márpedig, amikor az intimitásról beszélünk, ami egy kapcsolatnak az igazi belsejét adja meg, az igazi érzelmi tankját, azt a szeretetet, amit nem lehet az értelemmel kiharcolni, hanem csak az együttléttel, az odafigyeléssel, amikor egymást szeretjük és egymást befogadjuk. Ezért a kapcsolatok is sokszor tönkre mennek, nincs benne öröm, felszínessé válnak, mert nincs idő megállni és nincs idő befogadni. És láthatjuk, hogy itt nem csak imamódról van szó, hanem egyfajta életstílusról is, aminek nagyon fontos része kell, hogy legyen, megállni, csendben lenni, befogadni, és engedem, hogy hasson rám. Mind a szerettemnek a személye, mind a természet, mind amit nézek, amit szemlélek, és persze ennek a csúcsa magának az Istennek a szemlélése. Mi most nem szóltam a szemlélődő imáról, hanem a lelki alapjairól, de így kell magunkat előkészíteni, hogy utána ott tudjunk lenni az Istennel, és be tudjuk fogadni mindazt az ajándékot, amivel bennünket meg akar ajándékozni, és engedjük egyszerűen, hogy átformálja az egész életünket. Átformálja az ő szeretetével, és nem csak kívülről, nem csak az értelmünket, a gondolkodásmódunkat, hanem a szívünk mélyén alakítsa át az egész lényünket, és így változzon át az egész életünk valóban Krisztusivá, aki viszont tudja szeretni az ő Urát, Istenét.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Szabó József atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosa az imádságművészetéről emelkedett. További tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Gronda János nevében is a bemondó Klész Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2.